Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Óévi Isten tiszteletünk elején énekeljük a 96. Zsoltárunk első verszakát fennállva. A 96. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik: énekeljetek minden népek. Foglalja el a helyét, és így a helyünkön maradva folytassuk Istenünk énekszóval történő dicséretét. Énekeljük a már megkezdett Zsoltárnak a második, harmadik és negyedik verszakait. Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy. Szentelj meg bennünket a te igéddel, a te igéd igazság. Küldj vigasztalót, aki elvezet bennünket minden igazságra. Amen. A gyülekezet hallgassa meg Istenünk igéjét, amint írva található a 92. Zsoltárban. A hosszabb igeszakaszra való tekintettel a gyülekezet leülve hallgassa az Istenünk igéjét.
Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat, 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. Mert vidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak, mint a hamisság cselekedők, mindörökké elveszesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek, mint a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvújét, elárasztatom csillogó olajjal. És legeltettem a szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libanonon. Plánták ők az Úrnak házában, a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldellők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne. Amen.
Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek testvéreim, fennállva emeljük fel a mi szívünket, és imádkozzunk. Urunk, aki mennek és földnek Istene vagy, ímé itt állunk utoljára ennek az évnek a végén, hogy együtt figyeljünk mindarra, amit te nekünk sokszor mondottál, és újból meg újból mondasz, hogy téged együtt magasztaljunk, ahogyan csak tudunk, és erre képesek vagyunk, hogy téged együtt hívjunk segítségül a mi kérésünkkel, ajándékozz meg azzal, amit csak te adhatsz nekünk. Urunk, nékünk bocsánatra van szükségünk, mindazért a sok-sok cselekedetért, amit ebben az esztendőben is fonákul vittünk véghez. Világosság szükséges számunkra a nagy sötétségben, hogy körülvegyen és betöltsön bennünket ezekben az utolsó órákban is. Új bátorságra és erőre van szükségünk, hogy mostantól fogva tovább jussunk, s végül elérkezzünk az általad részünkre kijelölt célhoz. Nekünk sokkal több hitre van szükségünk a te ígéreteidben, több reménységre a te kegyelmes tetteid felől, és sokkal több szeretetre te irántad és fele barátaink iránt. Ezek a mi újévi kívánságaink, amelyeket csak te teljesíthetsz. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imánkat, Urunk. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és úgy hallgassa meg azt az igét, amely alapján Istenünk szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Az ige megírva található a 103. Zsoltár első és második verszakaiban. Az ige így hangzik. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Eddig a felolvasott igen. Úgy gondolom, hogy ez egy elég jól ismert ige, és viszonylag gyakran is idézett verse is a Bibliának. Nekem azért is egy jól ismert és kedves ige, mert annak idején, amikor gimnáziumban jártam a Bármadas gimnáziumba, ott is a tanítási napok végén ezt imádkoztuk együtt a tanáraimmal és osztálytársaimmal. És hát így az év utolsó napján, visszatekintve az elmúlt 2014. évünkre, ez az egyik olyan ige, ami eszünkbe juthat. Különösen is most a hálaadó Isten tiszteletünk keretei között fontosnak tartom ezt az igét. Hiszen ha csak egyetlen napnak vagy hétnek az eseményeit vesszük is számon, mennyi okot találunk a hálaadásra? Hát, ha még egy egész esztendő eseményeire kell visszatekintenünk. És nincsen olyan keresztény ember a világon, akinek ne volna szilveszter este hálaadni valója. De nem elég az, hogy tudnunk kell ezeket, hogy hálásak vagyunk, hanem tudni kell hálát is adnunk. Tudni kell a módját, mert a hálaadás nem csak azt jelenti, hogy összekulcsolom a két kezemet, és közben köszönetet hebegek, habogok, több ennél. A hálaadás magatartás, és az egész bensőnket, szívünket átjáró lelki melegség. Amit ha az ember köszönet formájában akar kifejezni, akkor úgy érzi, hogy csak nagyon kis töredéke fér bele a kimondott szavakba. A szív pedig az ajándékul kapott jótétemények láttán telik meg hálával. Idézzük fel emlékezetünkben azokat az isteni jótéteményeket, amelyektől mindannyiunk szíve megtelhet, és magasztalhatja azt az Urat, aki idáig vezetett bennünket. Nyilvánvaló, hogy általában a legjobb és a legegyszerűbb formája nyilvántartásnak az, hogyha papírra leírjuk a dolgokat. 21. századunkban már a telefonra is bele lehet írni az emlékeztetőket, vagy akár a számítógépbe is. És ha ezt most itt szeretnénk megtenni a templom falai között, akkor derülne csak ki igazán, hogy általában mennyire nehéz, és mennyire nem tartjuk számon Isten jó téteményeit. Nem emlékszünk már rá pontosan, akár napokra lebontva sem. De persze a bajokat, a szenvedéseket, a szomorú órákat már nem felejtjük el ilyen hamar. Az ilyen emlékek még évek múlva is elevenen élnek bennünk. Persze ez emberi dolog, de már csak ezért is mennyire oda kell figyelni, és mennyire igaza van az igének, amikor így figyelmeztet bennünket, el ne feledkezzél semmi jótéteményéről az Istennek. Isten jótéteményének az elfelejtése hálátlanság. Pedig Istenünk semmi mást nem vár jótéteményeiért, mint hálát. De ezt nem önmagáért kívánja, hanem miattunk, a mi érdekünkben. Az ő dicsősége semmivel sem lesz szegényebb, ha a mi hálánk elmarad, viszont a mi örömünk az ő jótéteményei fölött annál inkább szegényes lesz. Sokszor tudjuk megfosztani magunkat a hálaadásban rejlő örömtől. Ha nem figyel oda az ember, akkor sokkal több kérés, könyörgés hangzik el az imádságában, mint hálaadás. Azt mondja Spurgeon, a híres angol evangelizátor, hogy a könyörgés és a hálaadás úgy tartoznak össze, mint a szájnak a két ajka. Másik képpel élve, a helyes imádság egy olyan madárra hasonlít, amelyiknek az egyik szárnya a kérés, a másik pedig a hálaadás. És hát lássuk most, hogy mitől függenek Isten jó téteményei. Elsősorban tőlünk függenek. Mégpedig arra gondolok itt, hogy tudjuk-e a hit szemével látni a dolgokat és az eseményeket, amik körülvesznek minket. Ha nem, akkor nagyon hamar fel tudjuk írni Isten jó téteményeit a listánkra. Mert akkor csak azok a kimagasló és kivételesen nagy események tartoznak a listánkra, amelyek örömet, enyhülést, ajándékot jelentettek az életünkben. Így olyanok ezek az események, egy képpel élve, olyanok ezek az életünkben, mint apró oázisok a sivatag egyhangúságában. Hit nélküli szemlélettel csak azok az amúgy is rendkívüli események számítanak Isten jótéteményének, amikre a világunk azt mondja, hogy ez az jó szerencse, vagy a szerencse dolga. Viszont próbáljuk meg egyszer azokat a dolgokat, amelyek olyan magától értetődők, és természetesnek tűnnek a mi 21. századi életünkben, próbáljuk meg ezeket elképzelni, hogy milyen lenne az életünk nélküle. Így már nem is olyan magától értetődő és természetesek ezek a dolgok. Viszont csak így tud kiteljesedni szemünk előtt Isten jó téteményei. Hiszen nem magától értetődő az a puszta tény, hogy itt vagyunk most ebben a templomban, és nem valahol máshogy, kellemetlen vagy veszedelmes helyen. Az sem magától értetődő, hogy hangozhat ez az ige hirdetés, és zenghet a zsoltár. Az sem, hogy ma ebédeltünk, és az sem magától értetődő, hogy kabát van most rajtunk, hogy cipő van a lábunkon. az sem magától értetődő, hogy amikor megnyitjuk a vízcsapot, iható, tiszta víz jön belőle. És még folytathatnám ezt a felsorolást tovább a végtelenségig. Amit olyan magától értetődőnek tartunk az életben, az mind ajándék, mind Isten jó téteménye. Mit van ugyanis, amit te kaptál volna Istentől? Kérdi az ige egy másik igehelyen a Bibliának. Csak hát annyira megszoktuk ezeket a dolgokat, Isten apróbb-nagyobb jó téteményeit, hogy természetesnek tartjuk azokat. Aztán azután, ha az Úristen egy ilyen magától értetődő jó téteményét elveszi, mennyire tudunk méltatlankodni miatta? Pedig amíg megvolt, soha hálát nem adtunk érte. Istennek gyakran el kell vennie tőlünk valamit, hogy megtanuljuk a hálaadást. Az igazi hálaadó magatartás Istennel szemben ott kezdődik, hogy életed meghatározó rendjét, ügyét, dolgait, úgynevezett szürke eseményeit is kezded nem olyan magától értetődőnek, természetesnek látni, hanem nagyon is csodálatos ajándéknak. Meg nem érdemelt jó téteményeknek kezded el látni ezeket. Vegyük észre, hogy mennyi áldással, mennyi drága ajándékkal, meg nem érdemelt jó téteménnyel van tel az elmúlt esztendünk. Ha mind föl akarnánk most ezt jegyezni, el nem feledkezve, ki se hagyva egy-egy jó téteményt, akkor úgy gondolom, hogy már nem lenne elég az idő évfélig. Mert minél több ajándékát köszönjük meg a mi Urunknak, annál több megköszönni valót kapunk újra tőle. De menjünk most még tovább Isten jó téteményeinek a vizsgálásában. Mindezért, amiről eddig beszéltünk, akár eszünkbe jutott már eddig is, akár nem, de most már látjuk, hogy hálával tartozunk Istennek. Viszont az elmúlt év folyamán nem csak ilyen hálára késztető események voltak. Mit csinálja most az ember, aki valami nagy csalódással lett gazdagabb az új évben? Hogyan telje meg hálával az a lélek, akinek élete legszomorúbb élménye fűződik ehhez az esztendőhöz? A hálaadás legmagasabb rendű formája az, amit a 119. Zsoltárunk írója így fogalmazott meg. Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. És így folytatta a Zsoltáros, tudom, Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem. Tehát a hit szeme a keresztben is Isten jó téteményét látja. Amikor felszólít most minket az ige, hogy el ne feledkezzünk semmi jó téteményéről, akkor ne feledkezzünk meg az ő sokféle jó téteményei között az egyik legnagyobbról, a rád rakott keresztről, és a szenvedésekről sem. Ha nem tudni is, miért cselekedte Isten veled ezt, ami most úgy fáj, elég, ha annyit tudsz, hogy ő cselekedte, a mi Urunk, és ez már elég ok a hálaadásra, mert ő soha semmit nem cselekszik tévedésből. Akármilyen fájú emléket hozol is magaddal az óesztendőből, adjunk most érte hálát. Mert minden lázadozó szív megtalálja a kiengesztelődés útját a mi Istenünknél. És mert csodálatos dolog a hálaadás, azért is, mert ez a legjobb eszköz az elbukással, a félelemmel, az önmagunk sajnálásával szemben is. Próbáljuk meg hálás szívvel árdani az Urat, de el ne feledkezzél semmi jó téteményéről közben. Pedig mindenek előtt a legnagyobb jó téteményt, a legfőbb okot a hálára még nem is említettem. A szív akkor telik meg igazán hálával Isten iránt, amikor elfogadja azt a kegyelmet, amit alapigénk folytatásaként a Zsoltáros így fejez ki. Megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Az egyetlen, ami új év estén elronthatná hálaadásunk örvendező hangulatát, az, ha az egész folyamán elkövetett bűneinkre és mulasztásainkra gondolunk. Ki tudná felsorolni azokat a szavakat, cselekedeteket, gondolatokat, érzelmeket, amik megcsúfolását jelentették annak a parancsolatnak, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Legtöbbét már elfelejtettük ezeknek, de ha visszagondolunk majd rájuk, a bűneinkre, a terhünket így szilveszter estéjén önkéntelenül is érezzük. Hiszen újra egy év múlt el az életünkből, és ki tudja, mekkora lépéssel közeledtünk ahhoz a pillanathoz, amikor Krisztus újra visszajön. Viszont, ha igazán nyomaszt minket ez az adósság, ha igazán szabadulni akarunk tőle, akkor van valami, ami nem csak a te, az én, a mi emlékezetünkből törli ki ezeket, hanem az Úristen emlékezetéből is. Kitöröl mindent úgy, mint ahogy a táblát szivaccsal szokták letörölni. Ez Jézus Krisztus vére, ami eltörli minden bűnünket. Ő érette, Jézusért lehetséges az, hogy Isten megbocsássa minden bűnünket. Azt is, amire már nem emlékszünk, mert kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Megkoronáz, mintha minden bűn fölött győztünk volna, mintha soha semmi adósságunk nem lett volna. Ekkora jótétemény láttán, lehet-e más tenni, mint boldogan áldani és hálával elhalmozni azt az Istent, aki kijelenti, hogy azok után is, amik a hátunk mögött lévő évben történtek, nem bűneink szerint cselekszik, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Most is így nyújtja felénk Isten az ő megváltó szeretetét, bűnbocsátó kegyelmét, a saját maga békességét. Fogadjuk el, és nagy, alázatos hálával köszönjük meg. Tudjuk azt mondani, köszönöm, Uram. Amen. Most pedig gyertek testvéreink, testvéreim, az ige szavaira válaszul, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megtelt a mi szívünk hálaadatossággal a te orcád előtt, mert hallottuk szavadat, és a te szavad mindig élet és békesség. Boldogan köszönjük meg neked a te igéd világosságát és hatalmas erejét, amely nélkül egy lépés sem tehetnénk, de amelyben te közlöd velünk mennyei világosságodat, és kegyelmednek erőit is. Megítélt minket a te igéd. Alázatos szívvel ismerjük meg a te orcád előtt, hogy mindaz, amit te látsz a mi szívünkben, nem a te jó, kedves és tökéletes akaratod szerint való. Szígyenkezve valljuk meg a feledékenység és hálátlanság bűnét, amelyben nagy irgalmad és sok áldott csodatételed után is olyan sokszor belezuhanunk. Bűnbánó lélekkel mondjuk mi is a próféta imádságát. Tied, Uram, az igazság, miénk pedig országnak pirulása. Még mélyebben és alázatosabban hajtjuk meg a fejünket. Előtted, a mi hitetlenségünk miatt, amellyel elfordulunk sokszor tőled, nem hívunk segítségül a mi nyomorúságunk idején, és nem ismerjük el, és nem fogadjuk el a te szabadításodnak örömét. Bocsáss meg nekünk azért, aki meghalt érettünk. Fedezd el a mi bűneinket az ő gazdag érdemével, mert nagyon irgalmas és nagyon kegyelmes Isten vagy te. Alázatos szívvel könyörgünk hozzád. Építsd meg a mi gyülekezeteinket, hálaadatos, engedelmes benned hívő és téged dicsőítő emberi szíveknek élő köveiből. Könyörülj meg a mi egyházunkon, hogy lehessen valóban ennek a magyar földnek sója és világossága. Könyörülj meg a mi gyülekezetünkön is, hogy valóban hegyen épített város legyen az. Add meg nekünk, hogy hitünket tőled kapott jó cselekedetekkel megbizonyítva, úgy világítsanak a mi világosságunk az emberek előtt, hogy ne minket dicsérjenek, hanem dicsőítsenek téged, aki egyedül vagy dicséretre és dicsőségre méltó. Imádkozunk hozzád a mi magyar népünkért. Olyan sokszor száll eléd énekünkben, a mi imádságunkban, Isten, áld meg a magyart. Könyörgünk hozzád, hogy tedd ezt valóban a mi szívünk imádságává, lelkünk mélyéből fakadó őszinte könyörgésünké. Áld meg kegyelmesen azokat, akiket népünk élire állítottál. Áld meg mindazokat, akikre a kormányzás nehéz és felelősségteljes szolgálatát bíztad. Ne vondd meg tőlük soha a te világosságodat, és irányítsd békességre minden munkájukat. Könyörgünk hozzád a békességért, a mi népünk és az egész világ számára is. Áld meg kegyelmesen mindazoknak a fáradozását, akik a békességen munkálkodnak. Építsd be mindenütt a te gyermekeidet, a te egyházadat is a békesség munkájába, és használd fel a te gyermekeid imádságát, és neked szentelt életét a népek javára, és az egész emberiség békés fejlődésére. Könyörülj azokon, akik nyomorúságba jutottak. Keresd fel vigasztaló szent lelkeddel betegeinket, a próbák közszenvedőket, s bátorítsd, vigasztald, erősítsd a te mindig élő és mindig életet adó igéddel, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. És ahogy az szokott lenni, a hirdetések keretében pár adatot szeretnék felolvasni az elmúlt évről. Házasságkötésről, keresztelőkről, konfirmációkról és temetésekkel kapcsolatban. Kezdjük a házassággal. 2012-ben 8 házasságkötés volt, 2013-ban 12. Keresztelők számából 2012-ben 33 volt, 2013-ban pedig 47. Konfirmáció tekintetében 12 volt, idén 2014-ben 17. Temetés kapcsán pedig 46 darabról, idén 58 darabra nőtt a temetések száma, és az adatok tükrözik az iskola bekapcsolódását a gyülekezet vérkeringésébe. Az iskola lelkészének jelenléte mutatkozik meg a számok emelkedésében is. Eddig voltak a hirdetések, a statisztikák felolvasása. Most pedig énekeljük az 501. dicséretünk első 8 verszakát, tehát az egész dicséretet, utána énekeljük majd a himnuszt, és a végén vesszük az áldást. Tehát az 501.
Adjunk hálát az Úrnak, mert ér
megérdemli, mert minden gazdagságát velünk közli, és mind bő irgalmú kegyelmes atya, fiai testben, lélekben megáldja. Énekeljünk ennek egy akarattal, dicsőség Atya Isten szent fiaddal. Ki hitet adtál alkalmas időben, megruháztál mezítelenségünkben. Adjad, hogy tégedet megismerhessünk, szent fiad által tőled megnyerhessünk. Hogy szent igét hirdettessék közöttünk, hogy ilyen meg ne halljon a mi lelkünk. Hálát adunk ezekért, mint atyánknak, Jézus Krisztusnak, mindközben járunknak. Szent Lélek Istennel egyenlőképpen, ki minket vigasztaljon, mondjuk amen. Vegyük Istenünk áldását így fennállva. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőriz az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Amen. Áldás békesség.